Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya állapota továbbra is enyhén javul. Még nem tudni, hogy részt vesz-e a húsvéti szertartásokon, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. A Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa március 26-án vérvizsgálaton esett át. Az értékeket normálisnak találták, folytatódik oxigén ellátásának fokozatos csökkentése, és naponta koncelebrál szentmisét a kápolnában. Egyelőre nem fogad látogatókat, pihen, folytatódnak a terápiák, és némi munkát is végez. Enyhe javulás mutatkozik mozgás és légzőszervi szempontból, valamint a beszédkészséget tekintve Ferenc pápánál, aki a Gemelli klinikán töltött 38 napos kórházi kezelés után 7 napja lábadozik a Szent Márta házban. A pápa értesült a mianmári földrengésről és imádkozik a sok áldozatért, tájékoztatott a vatikáni sajtóiroda. Nincs információ a pápa esetleges jelenlétéről a húsvéti szertartásokon, amelyek menetrendjét csütörtökön adták ki. A részletekről, különösen az Urbi et Orbi áldásról és Carlo Acutis szenté avatásáról, amely április 27-én a Szent Péter téren lesz, majd később a pápa állapotának javulása függvényében adnak tájékoztatást. A Szentszéki Sajtóközpont szerint egyelőre korai feltenni a kérdéseket. A MÁV csoport március 30-ától október 25-ig ismét elindítja népszerű hétvégi Tokaj busz járatait, amelyek csatlakozást biztosítanak a Miskolc-Budapest és a Nyíregyháza-Debrecen viszonylatban közlekedő vonatokhoz is, közölte a közlekedési társaság a honlapján. Tájékoztatásuk szerint a világörökség részét képező Tokaj-hegyaljai borvidék látnivalóinak felfedezése vármegye és országbérlettel, illetve vármegye 24 és Magyarország 24 napi jegyekkel nem csak olcsóbb, de biztonságosabb is, mint autóval. A sűrűn közlekedő járatoknak köszönhetően a baráti társaságok máskor sofőrnek kijelölt tagjainak sem kell lemondaniuk egy pohár tokairól, fogalmaztak. Hozzátették, a Tokajbusz járatok útvonalát úgy alakították ki, hogy az egész család számára programot kínáljon a turisztikai szezonban. Az autóbuszok 2 óránként közlekednek Tokaj Tarcal, Bodrog keresztül, Mád, Tája, Rátka, Szerencs, illetve ugyanezen útvonalon vissza irányba a péntek esti, valamint a szombat és vasárnap délelőttől késő estig terjedő időszakban, tudatták. Magyarország egzisztenciája, boldogulása, biztonsága és békéje múlik azon, hogy a külpolitikájában sikerül-e érvényesíteni érdekeit a nagyhatalmi térben és a szomszédságpolitikában egyaránt. Jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben. Magyar Levente a 3. mini edukációs szakmai nap sajtótájékoztatóján a helyi Kossuth Lajos gimnáziumban emlékeztetett. Magyarország a külpolitikai mozgástér hiánya és a rossz külpolitikai döntések miatt 2 világháborúba is belesodródott, most pedig egy olyan korban vagyunk, amikor újra háborús veszély fenyegeti az országot. A szomszédunkban háború zajlik, Európa újra felfegyverzi magát, a világ nagyhatalmai között pedig napról napra nő a feszültség. Ez a helyzet nagyon hasonlít a 19. és a 20. század fordulójának időszakára, amikor a világ szinte alvajáróként belesodródott egy kataklizmába, hangsúlyozta az államtitkár. Végül az időjárásról. Délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az alföldön több órára kisüt majd a nap, még az északnyugati tájakon még este is borult marad az idő. Ezzel párhuzamosan délkelet felől egyre több felé szűnik a csapadék, de a Dunántúlon még délután is számíthatunk esőre, záporra, az északnyugati megyékben még este is esni fog. Délután a déli vidékeken kialakulhatnak záporok. a Nyugat-Dunántúló jelentős mennyiségű csapadék eshet. Sokfelé megélénkül az északi, északkeleti szél, melyet főként az északi középhegység tágabb térségében több helyen erős lökések kísérnek. A hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. A tartósabban csapadékos északnyugati ország részben mérhetjük az alacsonyabb értékeket. Híreket hallottak.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban szó lesz a régiónk autópálya fejlesztéseiről és Felső Zsolca tavalyi beruházásairól is. Idén ősszel elindul az M3-as autópálya Budapest-Gyöngyösi szakaszának kibővítése, amely egy harmadik sáv megépítését és egy plusz leálló sáv kialakítását foglalja magába. 2025-ben a tervek szerint 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT által üzemeltetett gyorsforgalmi útjai, ami a főpálya 16%-át fedi le. Ezen a héten az M3-as autópályán 10 helyen dolgoznak a szakemberek, emellett az M30-as autópályán is több helyen zajlanak munkálatok. A részletekről Szimics Kulászló, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatója adott tájékoztatást. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, de az MKIF ZRT 2022. szeptember 1-én vette át a Magyar Államtól a hazai gyorsforgalmi utak 60%-ának az üzemeltetését, fejlesztését és felújítását. Ez nagyjából 1200 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi útszakaszt jelent, ami praktikusan úgy néz ki, hogyha térképre tekintünk, hogy az M0, illetve az M5, M6 nem hozzánk tartozik, de nagyjából a többi gyorsforgalmi út igen. És az állammal kötött koncesziós szerződés az arról is szól többek között, hogy van a koncesszió első 3 évében egy szintrehozási kötelezettségünk. Ez azt jelenti, hogy azok a szakaszok, gyorsforgalmi út szakaszok, amelyek a többi alatt vannak műszaki szintben, azokat a többivel megegyező műszaki szintre kell fölhoznunk. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy ahol szükséges a burkolatokat cserélnünk kell, ha kell, akkor több rétegben. Tehát ezt úgy képzeljék el a hallgatók, mint hogyha egy zserbót néznénk, vagy egy sütit, egy tortát, vannak rétegei, és akkor egy aszfalt az gyakorlatilag úgy áll össze egy burkolat a gyorsforgalmi úton, hogy van a felső kopóréteg, aztán van egy kötőréteg és egy alapréteg. A kollégák, amikor felújítanak a szintrehozás keretén belül egy-egy szakaszt, akkor gyakorlatilag elkezdik lemarni a meglévő felületeket, vagy felmarni, és egészen addig megyünk lefelé ezekben a rétegekben, amíg nem találunk épp szerkezeti elemet, és onnan visszaépítjük ezeket a pályaszakaszokat, azért, hogy biztonságosabbak legyenek, és az utazási élmény is jobb legyen. És itt van a kutyaállásban, mondhatnánk így is, hogy ezért szoktuk mi azt mondani, hogy négyzetméterben újítjuk fel az autópályákat. A tavalyi és a tavaly előtti évben, tehát 2023-ban és 2024-ben ebben a szintrehozás nevet viselő országos gyorsforgalmi útfelújításban 8,7 millió négyzetméternyi gyorsforgalmi útat újítottunk föl, több mint 1 millió tonna aszfaltot tettünk bele az utakba. Tehát nem csak az aszfalt rétegekről van szó és a gyorsforgalmi utakról, hanem arról is, hogy tartozik hozzánk több mint 1500 híd és felüljáró. Ezeket is elkezdtük felújítani. Hogyha a táblázatra nézek és az adatokat nézem, akkor azt tudom mondani, hogy 23-ban és 24-ben összesen 237 darab hidat, felüljárót újítottunk meg, és 40 pihenőt. Ezek tehát a fő számok, ami a szintrehozást illeti, és hogyha megenged egy mondatot, akkor az állammal kötött koncesziós szerződésünk tartalmaz egy 10 éves fejlesztési időszakot is. Ez viszont idén indul, 2025-ben és 2034-ig tart, ez már a meglévő pályák bővítését jelenti, és új pályaszakaszoknak az építését. Ha valaki fölmegy a honlapunkra, ez a www.mkif.hu oldal, akkor ott talál egy interaktív térképet, ott meg tudja nézni a hozzánk tartozó szakaszokat, illetve azt, hogy melyik szakaszon milyen munkát végzünk. És most 2025 őszén legkésőbb elindul az M1-es autópályának a bővítése, de nem csak az M1-est fogjuk bővíteni, hanem az M7-est és az M3-ast is. Az M1-es első ütemben a Concópihenőig bővül, ez majdnem Győr mellett van a 94-es kilométernél, az M7-es Szabadbattyánig, az M3-as pedig Gyöngyösig lesz első ütemben bővítve 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy úgynevezett intelligens leálló sávra. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a dinamikus leállósávot, vagy intelligens leállósávot, hogy most az autópályán egy leállósáv 3 méter széles. A bővítés után ezeken a szakaszokon teljes értékű sáv lesz az üzemi leállósáv, vagyis 3 méter helyett 3,75 széles lesz, és felette digitális táblák lesznek, amelyek révén a központból forgalmi helyzet esetén dugó baleset felújításoknál képesek leszünk megnyitni ezt a plusz sávot, így tehát ez azt jelenti, hogy a bővítendő szakaszokon akár 2x4 sávon is haladhat majd a forgalom. Ezek tehát a bővítések, és lesznek majd építéseink. Az M200-as az egyik legismertebb, ez Komárombútól indul, és Székesfehérvár érintésével Sárbogárdon keresztül keresztezi az M6-ost, majd a Dunát, és eléri Kecskemét északi részét. Tehát egy elég nagy volumenű felújítás és fejlesztési programba fogott a koncesziós társaság 2022 őszén. Az idei évben az állammal kötött szerződésünk alapján augusztus 31-ig be kell fejeznünk ezt az országos szintrehozást. Ez azt jelenti, hogy most úgy számolunk, hogy 2025-ben nagyjából 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot az MKIV ZRT által üzemeltetett gyorsforgalmi utak. Ez a főpályának nagyjából a 16%-át jelenti, hogyha ezt kilométerben szeretnénk kifejezni, akkor nagyjából országszerte 200 kilométernyi gyorsforgalmi út újul meg a mi kezelésünkben. Ezentúl még felújítunk 40 darab hidat és 30 darab pihenőhelyet is. A főbb munkák azok az M3-as, M7-es, M1-es, M35-ös autópályákon lesznek, de ezen kívül 7 másik gyorsforgalmi úton is fogunk dolgozni. Hogyha valaki jár majd az országon, akkor találkozhat a kollégáimmal az M15-ös, az M85-ös, M86-os, M30-as, M4-es, M70-es és M8-as kilométereknél. És hogyha már Borsod megyéről, Miskolcról beszélünk, akkor természetesen nem mehetünk el szó nélkül az M3-as és az M30-as gyorsforgalmi utak autópályák mellett. Itt szeretném felhívni a hallgatóknak a figyelmét arra, hogy ha felmennek a honlapunkra, akkor most a múlt héten élesítettünk egy olyan menüpontot felújítás név alatt, ahogy ha fölmegy valaki, akkor minden egyes útszakaszt, utat, amely hozzánk tartozik, meg tudja nézni, hogy éppen aktuálisan folyik-e ott munka, illetve ha igen, akkor hol, és azt is meg tudja nézni, hogy milyen munkák kezdődnek. Gyorsan rászűrtem arra, hogy az M3-ason most milyen munkáink vannak. 10 helyen dolgoznak ebben a hónapban, illetve ezen a héten a kollégáim. Ebből a 10 helyből, ami Miskolc környéke, ott gyakorlatilag a 150-es kilométer kő környékén végeznek felújítási munkát a munkatársaim, amely egészen pontosan holnap utánig tartó munkát jelent. Itt minden egyes munkának a várható befejezési időpontját is meg lehet tekinteni. Egyébként ebből a 10 munkából nagyjából 4-5 az már ezen a héten véget ér, de ahogyan említettem, az M3-os az az egyik pályánk, amelyen nagyon fontos elvégeznünk ezeket a felújításokat. Érdekességképpen mondom csak, hogy nem egy olyan része van az M3-asnak, ahol a burkolatok életkora, amihez hozzá kell nyúlnunk, az 15-20 éves, de találtunk már olyan szakaszokat is, ahol 27 éves volt a burkolat. Tehát egy erősen elhasznált, elöregedett pályát vettünk át üzemeltetésre a magyar államtól, és ahhoz, hogy a közlekedők jó minőségű úton tudjanak közlekedni, ahhoz ezeket a felújításokat el kell végeznünk. Természetesen az M30-ason is dolgozunk. Gyorsan rákeresek itt, hogy legyen élő, interaktív a beszélgetésünk. Itt azt látom, hogy az M30-asnál Nyéklátház a Tiszaújváros csomópontban vannak most munkálataink. Április 1-2-ig várhatóan dolgoznak a munkatársaim, illetve az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 22-23-as kilométernél van munkavégzés, de ez jövő hét hétfőig, március 24-ig biztosan véget ér. Egészen konkrétan azt tudom mondani, hogy a legegyszerűbb az az, hogyha az Útinformnak az oldalát, vagy a mi oldalunkat felkeresi, és megnézi ott ezeket a dátumokat, ezeket a munkavégzéseket utakra, leszűrve, sőt nem csak, hogy utakra lehet szűrni, hanem akár kilométerre és kezdési-befejezési dátumra is kereshetővé tettük ezeket a felületeket. Ezt mindenféleképpen ajánlom azoknak, akik autóba ülnek. Mi igyekszünk ezeket a munkákat úgy szervezni, hogy a legkisebb fennakadással járjanak ezek a munkák. Ez praktikusan azt jelenti, hogy mondjuk az M3-as esetében a 110-es, 120-as kilométerig, ott, ahol ezt műszakilag és szakmailag engedi a tervezés, ott a kétszer-két sávot folyamatosan biztosítjuk a munkavégzések ellenére is. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ebben a távolságban még irányonként két sávba, mind a két irányba lehet majd haladni. Azt, hogy hol, mikor, hogyan dolgozunk, az egyrészt befolyásolja a nagy karbantartási program, amelyet nekünk egyébként az Építési és Közlekedési Minisztériummal le kell egyeztetnünk. Ez hosszú hónapokat vesz igénybe, hiszen az egész országra kiterjedő, következő évre vonatkozó nagy karbantartási programunkat kell leegyeztetnünk. Másodszorban nyilván az időjárás is befolyásolja ezeket a munkavégzéseket, hiszen esőben vagy eső után nem tudjuk elvégezni az aszfaltozási munkákat. Azt képzeljék el a kedves hallgatók, hogyha például esőben vagy esős felületen aszfaltoznak a munkatársaim, akkor gyakorlatilag olyan hullámok tudnak kialakulni a leterített aszfaltban, mint amikor egy lepénykenyért az ember sütteti, elkezd fölpúposodni. Ez azért van, mert ha nedves a talaj, vagy éppen csapadék esik, akkor a 170 fokos terítési hőmérsékletű aszfalt az gyakorlatilag reakcióba lép a csapadékkal, és gőz alakul ki, tehát nekünk, mivel az irodánk az tulajdonképpen a szabadban van, a gyorsforgalmi utakon dolgoznak a kollégáim, ezért nekünk a munkavégzésünket mindenféleképpen befolyásolja az, hogy milyen idő van. Természetesen igyekszünk ezeket a munkákat időben befejezni. A tavalyi évben, csak úgy mondjak két példát, az M4-es esetében a repülőtéri csomópontnál Budapest közelében is rendre korábban adtuk át a felújítási munkálatokat, de például a Köröshegyi Völgyhíd esetében, ahol meg kellett emelnünk a hidat a sarucserék miatt, ott is az igényelt két hét helyett gyakorlatilag öt nappal korábban végeztünk a munkákkal, tehát ott és ahol lehet, igyekszünk a minőségi elvárásokat betartva gyorsan végezni a munkákkal, de azt kell látni, hogy például egy 10 kilométeres terelés esetében csak a sávos piros-fehér színű táblák száma az meghaladja a 700 kötőjel 900 darabot, és még a tájékoztató figyelmeztető táblák további 200-250 darabot jelentenek, amit ki kell tenni. Tehát és akkor még nem beszéltünk az odaszállított aszfalt mennyiségéről, ami mondjuk, hogyha két rétegben cseréljük a burkolatot, akkor az egy 10 kilométeres felújítás esetében nagyjából 500 kamionnyi aszfaltot jelent. Tehát nagyon komoly logisztikai, műszaki kihívás ezeket a feladatokat úgy megcsinálni, hogy a lehető legkisebb mértékben akadályozzuk a forgalmat, és hogyha egy kéréssel fordulhatok a rádió hallgatókhoz, akkor a munkatársaim nevében annyit hadd fogalmazzak meg kérésként, hogy ezeknél a tereléseknél a apukák, férfiak, családapák, testvérek, nagypapák dolgoznak, tehát akiknek családjuk van, és őket hazavárják. A kihelyezett sebességkorlátozó táblák, azok nem csak azért vannak, hogy dinamikusabbá tegyük a forgalmat, hiszen ha csökkentett sebességgel halad a forgalom, akkor kisebb a követési távolság a járművek között. Ha mindenki betartja a sebességkorlátozást, akkor gyakorlatilag egységnyi felületen, egységnyi idő alatt több autó képes átmenni, magyarul fent tudjuk tartani a dinamikát. De nem csak ezért vannak kint a sebességkorlátozó táblák, hanem azért is, hogy az építőanyagot vagy a bontási anyagot be- és kiszállító teherautók könnyebben tudjanak a forgalomba becsatlakozni. Harmadrészt, és ez a legfontosabb, hogy munkatársaim, kollégáim vannak ott, plusz nem csak az ő életüket védjük, hanem a közlekedőkét is, mert ez munkaterület, egy elzárt terület, ott gyakorlatilag erőgépek vannak, olyan a helyzetek alakulhatnak ki, amelyek balesetveszélyes helyzetek, így nem véletlenül kérjük, hogy tartsák be a KRESZ szabályait. Ha valaki esetleg megkeresi a social media felületeinket, akkor ott több különböző tematikában talál közlekedés biztonság és közlekedés kultúra epizódokat, sorozatokat. Talán a magyar közútkezelők közül mondhatom azt, hogy különleges helyet elfoglalva nálunk több energiát kevesen fordítanak arra, hogy a közlekedés biztonságot és a közlekedés kultúrát erősítsék. Számunkra nem csak az a fontos, hogy akik utaznak, azok jó minőségű úton tudjanak utazni, hanem hogy egy picit fölfrissítsük a KRESZ-beli tudást, amit annak idején a jogosítvány megszerzésekor megtanultunk. Néha nem árt átismételni, mert azt tapasztaljuk, hogy vannak olyan helyzetek, és erről több videót is fölteszünk, amelyek odafigyeléssel könnyen megakadályozhatóak, hogy megelőzhetőek lettek volna. Ne felejtsük el, hogy amikor beülünk a volán mögé és vezetünk, akkor döntünk, és a vezetéshez szükséges információk 90%-a, tehát 10-ből 9 információ szemünkön keresztül érkezik el hozzánk. Ez azt jelenti, hogy ha valami miatt nem az utat figyeljük, elbombolunk, beszélgetünk, telefonálunk, cigarettázunk, az tájat nézzük, akkor képesek vagyunk több száz métert is vakon megtenni, tehát nagyon fontos, hogy ha közlekedünk, akkor lássuk azt, hogy mi történik körülöttünk, hogy mi van körülöttünk. Egyelőre még csak a kör szélesedik, majd az autópálya az M3-as picit később lesz szélesebb, de hogy milyen munkálatok vannak, nem csak, hogy a burkolatot javítjuk ki, akár több rétegben, marás után, és tesszük rendbe a gyorsforgalmi utakat, hanem a pihenőhelyeket is, illetve a gyorsforgalmi utak felett átívelő hidakat, és különböző hídszerkezeteket, felüljárókat. Tehát ez egy elég nagy volumenű munka, sokrétű is, tehát például hídból, felüljáróból van 1500, ami általunk kezelt szakaszoknál, de például pihenőből meg 167 van. Tehát ott is van egy nagyon komoly fejlesztésünk. A pihenők esetében, ahol az épületekhez is hozzányúlunk, ott az épületeket teljesen szerkezetig visszabontjuk, új szanitereket kapnak, új vezetékezést, gyakorlatilag a belső teret is, meg a külső teret is megújítjuk, a térköveket, a pihenőknek a bútorait. Nagyon sok helyen bővítjük a parkolókat, felújítjuk a parkolók útjait is. Nagyon érdekes, hogy ugye 1200 kilométernyi főpályánk van, a pihenőhelyek, illetve a le is felhajtó, meg csomóponti ágaknak az útjait hozzáadjuk, akkor az 1200 kilométeren felül még nagyjából 450-500 kilométernyi utat kell rendben tartanunk. És akkor ehhez még ugye hozzájönnek az üzemeltetői feladatok is, úgyhogy nagyon sokrétű az a feladat, amit az M2ZRT-nek el kell látnia. A közútkezelésben ugye a március 15-e szokott lenni nagyjából az a váltó dátum, amikor a közútkezelők átállnak téli üzemről, hát mondjuk azt, hogy nyári üzemre, ezt így mondják a szakmában, de hogy gyakorlatilag utána már ritkán szokott előfordulni fagy vagy hűvös. Na most nézve az időjárás jelentést, azért erre a hétre, meg a következő napokra egyértelműen hűvös időt mond. Ilyenkor nem csak az esőre, csapadékra kell nekünk készülni a logisztikában, hanem arra is, hogyha mondjuk a hőmérséklet az nagyon alacsony, vagy ne adj Isten nulla fok alá kerül. Ezek azok a körülmények, a csapadék és a nulla fok alatti hőmérséklet, aminél nem tudunk dolgozni, és át kell ütemezni a munkákat. Ezért szoktuk mindig azt közölni, hogy mi a várható kezdési és befejezési dátuma egy-egy munkának, tehát mi sajnos nem tudjuk kikerülni azt, hogy hatással legyen az időjárás a munkánkra. Csak megint érdekességképpen mondom, hogy miután fölmarják a kollégáim az adott felújítandó szakaszt, akkor mielőtt leterítik az új réteget, legyen az bármelyik réteg is, akkor a felmart rész tetejére egy emulziót kell kiszórni. Ennek például 12 óra a száradási ideje. Hogyha a csapadékos az idő, akkor meg kell ismételni ezt az eljárást, hogy meg kell várni, amíg ez felszárad. Megkapja az új réteget a felújítandó szakasz, 170 fokos terítési hőmérsékletű aszfalttal. Ennek például a kötőréteg esetében majdnem 12 óra a hűlési ideje, míg a következő réteget rá lehet tenni. Tehát, hogy azért itt vannak olyan úgynevezett technológiai szünetek, kiállások, amikor adott esetben valaki elhaladva a munkaterület mellett azt látja, hogy éppen nem folyik munka, de valójában ez olyan, mint az edzés, hogy az embernek sem akkor nő feltétlenül az izma, amikor edz, hanem a pihenő időszakban. Tehát vannak olyan technológiai szünetek, amiket be kell tartani, és akkor is folyik munka, amikor adott esetben munkagépet is vagy embert nem látnak a munkaterületen, mert ahhoz, hogy egy 170 fokon terített aszfaltra a következő réteget rá tudjuk tenni, ahhoz például nagyjából 60 vagy 55 fokra kell visszahűlnie minimum a terített aszfaltnak, tehát hogy ezt nem lehet sem siettetni, mert az meg a minőség rovására megy, sem gyorsítani, mert az gyakorlatilag utána azt jelenti, hogy akkor mehetünk vissza és lehet újra dolgozni.
Most Szarka Tamást, Felső Zsolca polgármesterét hallják, aki beszámol a város tavalyi beruházásairól.
Városunk életében 2024-ben is nagyon sok minden történt, nem csak az önkormányzati választásra gondolok, hanem sok olyan beruházás, fejlesztés valósult meg, ami már nagyon régóta váratott magára. Ilyen volt is 2024-ben az egyik legnagyobb fejlesztésünk, a bölcsödek kialakítása. Ez egy nagyon régóta várt projekt volt, hiszen nagyon-nagyon nagy volt az igény a bölcsödei szolgáltatásra. 2024. szeptemberében nyitotta meg kapuit a bölcsöde, és pár hét alatt azt lehet mondani, hogy teljesen telt házzal kezdte meg a működését. Nagyon hamar birtokba vették a gyerkőcök, és mostanra már a szülőktől is nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a intézmény működésével kapcsolatosan. Nagyon megkedvelték a gyerekek, és azt látjuk, hogy egyre jobban alakul az igény is, hiszen már van olyan szülő, aki már most jelezte, hogy a következő születendő gyermeküket is szeretnék a felsőzsolcai bölcsödébe iratni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan sikeres projektünk volt, amire óriási igény van, és ez nem csak egy adott időszakra mutatkozik, hanem ez egy távolabbi befektetésnek is kiváló. Mindezeken túl munkahelyteremtő beruházás is volt, hiszen most már 5 kolléga dolgozik a bölcsöde falain belül. De nem csak a bölcsöde épült a településünkön, hanem úgynevezett okoszebrákat is alakítottunk ki. Ez 2 helyen valósult meg, a Bújai utcán, illetve a Szent István utcán. Az utóbbi helyszínen egy lámpás gyalogos átkelőhelyet alakítottunk ki, ami gyakorlatilag úgy működik, hogy a gyalogosok a zebrához közeledve megnyomják a jelzőgombot, és az az úton közlekedő autósoknak pirosra vált, így biztonságosan tudnak már az óvoda előtt lévő zebrán is átkelni a gyalogosok, sőt ezt az eszközt egy kamerákkal, illetve radarokkal is felszerelték, ami azt jelenti, hogy ha a beállított sebességtől gyorsabban érkeznek a lámpás átkelőhelyhez, akkor automatikusan pirosra vált a lámpa, és így megállítja a forgalmat, és hát csökkentjük ezzel is az autók sebességét. Ugye a beruházást indokolta az, hogy számos baleset volt itt a gyalog átkelő helynél, és ugye nap mint nap nagyon sok óvodás és szülő jár az intézménybe, ezért is gondolta önkormányzatunk, hogy ezt a zebrát egy lámpás forgalomirányító eszközzel fogja ellátni. A Bójai utcán található okos zebra szintén ezt a célt szolgálja, mert ott is a óvoda bejáratánál, és most már a bölcsöde bejáratához is került, az egy más elven működő eszköz, ott pedig egy fotocellához érkezve és a gyalogos átkelőhelyhez közeledve egy sárga villogó fény jelzi a autósoknak, hogy a gyalogosok megkezdték az átkelést a zebrán. Hál' Istennek azt lehet elmondani mindkét helyszínről, hogy sokkal biztonságosabbá vált, és sokkal jobban odafigyelnek az autósok most már, hogyha arra közlekednek, és el kell, hogy mondjam, ez idáig baleset nem történt ezen a szakaszon, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a jövőben is így fog maradni. Volt volt egy komolyabb befektető is a településünkön, aki különböző egészségügyi szolgáltatásokat kezdett el a településen. Nagyon örültünk neki, hiszen egy olyan önkormányzati bérleménybe került ez a befektető, ami már több mint másfél éve üresen állt. Ez a korábbi orvosi ügyelet helye, amit a befektető választott. Itt egészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe, nem csak a felsőzsolcaiak, hanem a környékről érkező betegek is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel is bővült Felső-Zsolcának a szolgáltatások köre, aminek egyébként nagyon örülünk. Önkormányzatunk a tavalyi évben módosította, illetve elkészítette az új integrált településfejlesztési stratégiáját is. Ez egy alapdokumentum, ami a jövőre nézve komolyabb fejlesztéseket foglalja magába. Itt számba kellett venni minden olyan elképzelést, amit az önkormányzat akár rövid távon, akár hosszabb távon szeretne megvalósítani, és itt ami pozitív volt, hogy a társadalmi egyeztetésre is bocsájtottuk ezt a dokumentumot, és hál' Istennek voltak lakosok, akik jelezték véleményüket, ötletüket, javaslataikat. Ezeket a javaslatokat megfogalmazva beépítettük ebbe a stratégiai dokumentumba, ami elfogadásra került, úgyhogy bízunk benne, hogy most már ezzel a dokumentummal azokon a pályázatokon is részt tudunk venni, ahol követelmény egy ilyen fejlesztési dokumentum megléte.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban szó volt régiónk autópálya fejlesztéseiről és Felső-Zsolca tavalyi beruházásairól. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Enyhe javulás a pápa állapotában. Fokozatosan csökkentik az oxigénterápiát. Közzétették a nagyheti szertartások rendjét. A Szentatya részvétele egészségi állapota javulásától függ. A pápa tudta, hogy életveszélyben van, és kérte, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Interjú Alfieri orvos professzorral. A gyóntatók legyenek az imádság emberei, az irgalmasság eszközei, Ferenc pápa üzenete. Március 27-én megkezdődött Geleger érsek magyarországi látogatása. Enyhe javulás a pápa állapotában fokozatosan csökkentik az oxigénterápiát. A szentszéki sajtóiroda tájékoztatást adott a Szent Márta házban lábadozó Ferenc pápa egészségi állapotáról. A pápától szerdán vért vettek. Az értékek normálisak voltak. Folytatódik az oxigénellátás fokozatos csökkentése, és a pápa minden nap a kápolnában koncelebrál a szentmisén. Pillanatnyilag nem fogad látogatókat, folytatja a pihenést, a terápiákat, és kicsit dolgozik. Enyhe javulást figyeltek meg Ferenc pápa motorikus képességei és légzése terén, valamint beszédében, aki 6 napja lábadozik a Szent Márta házban, miután 38 napos kórházi kezelést kapott a Gemelli kórházban. Pénteken értesült a Myanmart és a Tájföld egy részét sújtott 7,7 erősségű földrengésről, amely komoly károkat, katasztrófákat, haláleseteket és sérüléseket okozott. A pápát értesítették a myanmari földrengésről, és imádkozik a sok áldozatért, számol be a szentszéki sajtóiroda. A pápa állapota stabil, légzése és motorikus képességei enyhén javultak, valamint hangja is, amelyet, amint arról az orvosok a múlt szombati sajtótájékoztatón beszámoltak, a kétoldali tüdőgyulladás károsított. Eközben folytatódik az orron keresztüli magas áramlású oxigénterápia, fokozatos csökkentése nappal, és megkezdődött az éjszakai csökkentése is. Szerdán a pápán vérvizsgálatot végeztek, s a vizsgálatok eredménye normálisnak tűnt. A pápa napjai a vatikáni Szent Márta ház második emeletén telnek terápiák, imák, pihenés és egy kis munkatevékenység váltakozásával. A dikasztériumok dokumentumokat küldenek a pápának, aki minden nap a Szent Márta ház második emeletén levő magánkápolnában szentmisét koncelebrál, és jó a hangulata. Jelenleg nem fogad látogatókat, és a nap 24 órájában orvosi és egészségügyi csapat veszi körül, és látja el szükségleteit. Természetesen jelen vannak a magántitkárai is. Ferenc pápa távolról követte Roberto Pasolini atya, a pápai ház prédikátorának a 6. pálteremben megtartott péntek délelőtti elmélkedését, ahogyan a Gemelli kórházból követte a nagybőjti lelki gyakorlatot. Ami a következő napok programját illeti, a vasárnapi úrangyalaimádság előtti beszédét az előző vasárnapokhoz hasonlóan írott formában közzéteszik. Jelenleg nem várható olyan újdonság, hogy Ferenc pápa kitekint az apostoli palota ablakából, mint ahogy március 23-án vasárnap kinézett a Gemelli kórház 5. emeletén levő erkélyről, mielőtt elhagyta volna az intézményt. Nincs utalás a húsvéti szertartásokra sem, amelyek naptárát csütörtökön hozták nyilvánosságra. A részletekről, különösen az Urbi et Orbi áldásról és Carlo Acutis szenti avatásáról, amelyet április 27-én tartanak a Szent Péter téren, a későbbiekben adnak tájékoztatást a pápa javulásának függvényében. A szentszéki sajtóiroda szerint egyelőre korai feltenni ezt a kérdést. Közzétették a nagyheti szertartások rendjét. A Szentatya részvétele egészségi állapota javulásától függ. A virágvasárnapi szentmisétől a húsvéti szent 3 nap szertartásain át Carlo Acutis szenti avatásáig, mely az irgalmasság vasárnapján a serdülők jubileuma keretében lesz, vagyis április 13-ától 27-éig nyilvánosságra hozták az ünnepi időszak liturgikus kalendáriumát. Ferenc pápa egészségi állapotának alakulásától függ esetleges részvétele a szertartásokon. A pápai liturgikus szertartások hivatala közzétette a húsvéti időszakhoz kapcsolódó szentmisék és szertartások menetét. Április 13-án, virágvasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren tartják meg a szentmisét, mellyel Jézus jeruzsálemi bevonulására és passiója egyes mozzanataira emlékezünk. Április 17-én nagycsütörtökön délelőtt 9:30-kor a Szent Péter bazilikában mutatják be a krizma szentelő szentmisét. Április 18-án nagypénteken délután 5 órakor a Szent Péter bazilikában kerül sor Urunk szenvedése szertartására. Április 18-án nagypénteken, ahogy minden évben, idén is megtartják a fáklyás keresztúti ájtatosságot a Kolosseumnál a hívek részvételével. Április 19-én nagyszombaton este 7:30-kor kezdődik a húsvéti imavirrasztás, mely előkészít minket a húsvét vasárnapi feltámadás örömére. Április 20-án húsvét vasárnap délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren kerül sor a Szent Misére, valamint az Urbi et Orbi áldásra. Április 27-én húsvét második vasárnapján, az Isteni Irgalmasság vasárnapján délelőtt 10:30-kor a Szent Péter téren szentté avatják boldog Carlo Acutist a serdülők jubileumának keretében. A Szentszék sajtóközpontja arról tájékoztatott továbbá, hogy a következő hetekben meg kell várni a pápa egészségi állapotának javulását ahhoz, hogy mérlegeljék esetleges részvételét és annak módját a nagyheti szertartásokon. A pápa tudta, hogy életveszélyben van, és kérte, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Interjú Alfieri orvos professzorral. Ferenc pápa március 23-án vasárnap délben tért vissza otthonába, a vatikáni Szent Márta házba. A pápát kezelő orvosi csapat koordinátora, Sergio Alfieri professzor, hétfőn már ismét munkába állt a római Gemelli kórházban, március 25-én pedig a Corriere della Sera olasz napilapnak adott interjújában beszámolt a Szentatya 38 napos kórházi tartózkodásáról. Ez alatt az idő alatt Alfieri professzor mindig a Szentatya mellett volt, ő gondoskodott a külső és a belső kommunikációról is, de hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa kórházi kezelése, ellátása számos kollégájával együtt végzett csapatmunka volt. Mint arról beszámoltunk, Sergio Alfieri, aki egyben a Szent Szív Katolikus Egyetem professzora, felidézte, hogy a legrosszabb pillanat február 28-án délután következett be, amikor Ferenc pápa állapota tovább romlott hörgő-görcsös rohama miatt. A környezetében lévő személyeket, akik őszintén, mint egy édesapaként szeretik a Szentatyát, könnyekig meghatotta a helyzet súlyosbodása. Mindnyájan tisztában voltak annak a veszélyével, hogy a pápa esetleg nem éli túl az újabb krízist. A kezelő orvosoknak választaniuk kellett, hogy vagy feladják a küzdelmet, vagy tovább próbálkoznak minden lehetséges gyógyszerrel és terápiával, vállalva a többi szerv károsodásának nagyon nagy kockázatát. És végül ezt az utat választottuk, mondta Alfieri professzor az interjúban, hangsúlyozva, hogy mint sok más alkalommal, most is a pápa döntött. Próbáljatok meg mindent, ne adjuk fel! Az orvosi csapat minden tagja is ugyanezt gondolta, és senki sem adta fel a küzdelmet. Ferenc pápa mindig éber volt, és azon a szörnyű éjszakán, amikor az állapota még súlyosabbá vált, megértette, hogy halálos veszélyben van. Kezelő orvosaival együtt ő is érezte annak a lehetőségét, hogy nem éli túl az éjszakát. Azonban kórházi kezelésének első napjától kezdve kérte, hogy mindig mondják meg neki a valóságot, egészségi állapotára vonatkozóan. Ezért voltak részletesek a rendszeresen kiadott orvosi közlemények, amelyeket a titkárok kiegészítettek a többi információval, és amelyeket azután a pápa jóvá hagyott. Soha semmit nem változtattak meg, soha semmit nem hagytak ki, nyilatkozta Sergio Alfieri orvos, hozzátéve, hogy a pápát olyan emberek veszik körül, akik most már szinte olyanok, mint családtagjai, mindig mellette vannak. Az első krízis alkalmával, amikor a kezelés folytatása mellett döntöttek, napokig kockáztatták a vese és csontvelő károsodást, de a pápa szervezete reagált a kúrára, és megszűnt a tüdőfertőzés. A második válságos helyzet ezután a legnehezebb időszak után következett be, amikor a pápa evés közben félrenyelt, és a falat a légutakba került. Ez volt a második igazán kritikus pillanat, mert az ehhez hasonló esetekben azonnali segítség hiányában bekövetkezhet a hirtelen halál, valamint újabb tüdőkomplikáció léphet fel, amely már eleve a legveszélyeztetettebb szerv volt a pápa esetében. Ez egy újabb szörnyű élményt jelentett, mondta Alfieri professzor, rámutatva, hogy a pápa mindig tökéletesen tisztában volt a helyzetével. A pápa kezelő orvosának véleménye szerint éppen ez a tudatossága is közrejátszott abban, hogy életben maradt. Ennek a meggyőződésének az alátámasztására a Gemelli kórház professzora felidézte a Szentatyával folytatott régebbi beszélgetését. Amikor megkérdezte a pápától, hogy hogyan tudja fenntartani ezt az életritmust, ő mindig azt válaszolta, hogy van módszerem és szabályom. Azon túl, hogy nagyon erős a szíve, hihetetlen erőforrásokkal rendelkezik. A professzor szerint ehhez az is hozzájárult, hogy az egész világ imádkozott érte, majd utalt egy tudományos kiadványra, amely szerint az ima erőt ad a betegeknek. A kétszer is menthetetlennek tűnt helyzet után, az egész világ imáitól követve egyfajta csoda történt. A pápa természetesen nagyon együttműködő beteg volt, minden terápiát panaszkodás nélkül végzett. Arra a kérdésre válaszolva, hogy a pápa február 14-én miért döntött úgy, hogy kórházba menjen, Alfieri professzor emlékeztetett rá, hogy már napok óta beteg volt, de ellenállt, mert valószínűleg eleget akart tenni a jubileumi kötelezettségeinek. Amikor egyre nehezebben kezdett lélegezni, megértette, hogy nem várhat tovább. Nagy fájdalmak közepette, és talán egy kicsit komoran érkezett a Gemelli kórházba, de néhány óra múlva visszanyerte jó kedvét. A pápa a közismert jó humorára utalva, a professzor elmesélte, hogy a Szentatya gyakran mondja, még élek, és rögtön hozzáteszi tanácsát, ne felejts el élni és jó hangulatban maradni. Teste fáradt, de a feje egy 50 évesé. Ezt még kórházi tartózkodásának utolsó hetében is bizonyította, ugyanis amint egy kicsit is jobban érezte magát, kérte, hogy vigyük körbe a kórteremben. Megkérdeztük tőle, hogy szeretné-e, ha bezárnánk a fekvőbetegek szobáit, de ő inkább a többi beteg tekintetét kereste. A kerekesszékben egy nap ötször, talán még többször is elhagyta a szobát, számolt be róla Alfieri professzor, majd felidézte a pizza vacsorát. Erre hogyan került sor? Tette fel a kérdést a Corriere della Sera olasz napilap újságírója. Az orvos válaszában elmondta, hogy a pápa pénzt adott az egyik alkalmazottnak, és pizzát hozatott mindazoknak, akik aznap gondozták. Állapota folyamatosan javult, és Alfieri professzor akkor jött rá a pápa döntésére, hogy visszatér a Szent Márta házba, amikor egy reggel így szólt, még élek, mikor megyünk haza? Másnap kinézett az ablakon, a mikrofonért nyúlt, és megszólította a sárga virágos hölgyet. Alfieri professzor számára ez egyértelmű jelzés volt, hogy visszanyerte életerejét. Az elkövetkező időszakban az orvosok által meghatározott 2 hónapos védett lábadozás azt jelenti, hogy a pápának kerülnie kell a személyekkel, csoportokkal, gyermekekkel való érintkezést, hiszen újabb fertőzések hordozói lehetnek. De ő a pápa, és nem mi vagyunk azok, akik megszabhatjuk viselkedését, mondta Alfieri professzor, aki az interjúban visszaemlékezett arra a megható pillanatra is, amikor Ferenc pápa a legmélyebb krízis idején néhány percig megszorította a kezét, mint egy vigasztalást keresve. Végül a pápa a kezelő orvosa annak az örömteli pillanatnak a felidézésével zárta a interjúját, amikor a Szentatya fehérbe öltözve ismét pápaként elhagyta a Gemelli kórház 10. emeleti szobáját. A gyóntatók legyenek az imádság emberei, az irgalmasság eszközei, Ferenc pápa üzenete. Az apostoli penitenciária 35. belső fórumának résztvevőihez írt üzenetében a pápa arra buzdította a gyóntatókat, hogy legyenek az irgalmasság szolgái, miközben elkísérik a híveket a kiengesztelődés a szív megújulása útján. A március 24-e és 28-a között megrendezett esemény a gyóntatók számára nyújtott folyamatos továbbképzés tekintettel a szentségi szolgálatuk jelentőségére. Március 27-én kelt üzenetében Ferenc pápa utalt rá, hogy a belső fórumra, a gyóntatók továbbképzésére a 2025-ös szentév nagybőti időszakában kerül sor, ami a megértés, a bűnbánat és Isten kegyelme befogadásának az ideje. Az irgalmasságot ünnepelni, különösen a jubileumi zarándokokkal kiváltság. Isten kegyelme az irgalmasság szolgáivá tett minket, ezt az ajándékot azért kapjuk, mert mi magunk voltunk és vagyunk az elsők, akik megtapasztalhatjuk az ő megbocsátását, írta üzenetében Ferenc pápa. A Szentatya arra buzdította a gyóntatókat, hogy legyenek az imádság emberei, mert az imádságban gyökerezik szolgálati tevékenységük alapja, amely révén kiterjesztik Jézus művét, aki továbbra is és mindig megismétli, én sem ítéllek el, Menj, de többé ne vétkezzél, idézte Jézus szavait a Szent Atya János evangéliumából. Ebben a jubileumi évben visszhangozzanak az egész egyházban az Úrnak ezek a szív megújulásáért mondott felszabadító szavai, amelyek az Istennel való kiengesztelődésből fakadnak, és új testvéri kapcsolatokat nyitnak meg. A béke, amelyre olyan nagyon várunk, szintén az irgalmasságból fakad, csak úgy, mint a remény, amely soha nem csal meg, írta az apostoli penitenciária által szervezett belső fórum résztvevőinek szóló üzenetében a Szent Atya. Megköszönte a gyóntatóknak nélkülözhetetlen szentségi szolgálatukat, majd áldását adta rájuk, azért fohászkodva a szűzanyához, hogy tartsa meg őket Krisztus szeretetében és türelmében. Március 27-én megkezdődött Geleger érsek magyarországi látogatása. Március 27-én csütörtökön este vette kezdetét, és március 30-áig tart Paul Richard Geleger érsek, a Szent Szék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős titkár magyarországi útja. Pénteken részt vett az 1930-tól 45-ig a II. Világháború éveiben is Budapesten szolgáló apostoli nuncius Angelo Rotta érsek halálának 60. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Rotta érsek 1965-ben halt meg, 1995-ben a Yad Vashem a világ igaza kitüntetéssel ismerte el a zsidók megmentésére tett erőfeszítéseiért a holokauszt idején. A vatikáni államtitkárság Terza Loggia X fiókjában közzétett program szerint Geleger érsek látogatása március 28-án pénteken Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel való találkozójával kezdődik. Ezt követi a magyar nagykövetek éves konferenciáján elhangzó beszéde, majd részt vesz a Rotta érsek haláláról szóló megemlékezésen. Végül Geleger érsek találkozik Erdő Péter bíborossal, Esztergom budapesti érsekkel, Veres András püspökkel, a Magyar Püspöki Konferencia elnökével, valamint Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti, Ternyák Csaba egri, Udvardi György veszprémi érsekkel és Kocsis Fülöp Hajdú Dorogi görögkatolikus metropolita érsekkel. Március 29-én szombaton Geleger érsek a pannonhalmi Szent Márton Bencés Kolostor közösségét keresi fel, és a pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaival találkozik. Magyarországi látogatásának utolsó napján, március 30-án, vasárnap, Szent Misét mutat be a budapesti Szent István Bazilikában. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Azért nem félek én, nap verse. Gyurkovics Tibor, próba. Jézus próbakő. Jézusra mindenkinek választ kell adnia. Az üveges váróteremben állva erre felel az utazó, a pap, a bandita. Jézus próbakő. Nagy, csillogó teher, amit elvisz az ember. Vagy nem viszel. Megkettőzött bizonytalanság, emberszabású ábra, felirat a szeretetről, s a zsidók királya. Jézus olyan, amilyen. Nincs vele senki, de a randevún el kell hallgatni őt, vagy az arcát meg kell figyelni. Jézus olyan, mint egy kereszt. Két karja ki van tárva, s átmetszi egy függőleges.
Gyurkovics Tibor próba című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Gyurkovics Tibor Budapesten, azon belül Rákosfalván született 1931-ben. 42 és 48 között a piarista gimnáziumba járt, majd az iskola államosítása után az Ady Endre gimnáziumban érettségizett. Polgári származása miatt nem vették fel sem az orvosi, sem a jogi egyetemre, és a Színi Akadémia sem fogadta be. Néhány hónapig a Beszkártnál dolgozott éjszakai műszakban, majd felvették a gyógypedagógiai tanárképző főiskolára. Annak elvégzése után pszichológusi oklevelet szerzett az ELTE-n. 56-ban a főiskola forradalmi bizottságának elnöke lett, ezért később meghurcolták és elvesztette állását is. Egy évig kisegítő iskolai tanárként dolgozott Kőbányán, majd vezető pszichológus volt egy gyermekgondozóban. 60-tól 68-ig az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben volt pszichológus. Ottani tapasztalatai számos regényében és versében megjelentek. Verseket 15 éves kora óta írt. Első versei a Népszavában jelentek meg. A Vigília 58 májusi számában Rónai György mutatta be költeményeit. Első mesterei és példaképei Vörös Sándor és Pirinszki János voltak. 49 kötete jelent meg. A versek mellett regényeket, elbeszéléseket, lírai esszéket, színműveket és publicisztikát is írt. Ezért nevezték őt a magyar irodalom pentatlonistájának, illetve üttusa bajnokának. Gyurkovics Tibor 2008-ban, 76 éves korában hunyt el.
A nap imája.
Istenem, tiéd a hatalom, a bocsánat, a gyógyítás és a nagy lelkűség. Fordulj felém, aki remegek feneketlen szakadékbörtönömben, mert elborít a sár, lehúz bűneim lánca. Uram, te mindig jót teszel. Fény vagy a sötétségben, az áldás bősége, irgalmas és együttérző barátja az embernek. Te könnyen lehetővé teszed azt, ami lehetetlen. Tűz vagy, ami elnyeli bűneimet, sugár, mely végtelen titokba meríti el az egész világ mindenséget. Ó, áldott! Emlékezz meg rólam nagy irgalmadban, és ne igazságosságodban. Szabadíts meg engem, bűnöst, a halálos megszégyenüléstől, hogy békességed szent lelke megpihenjen bennem. Ó, mindenható!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!